administrative professional szerződést kötöttek, a Pavlics Rúzás Központban a Németek hagyományosan megrendezett egészségügyi programján. Ez a második előadás ebben a héten. Annak ismerős arcok, akik a tegnapén is voltak. Remélem, hogy nagyon sok élménnyel tértek haza. Erre ma én is gondolom, hogy legalább olyan jó lesz. A mentálhigiénés műhely közreműködésével valósulnak meg ezek a esti előadások, és a műhely lelkét főszerkezőjét Margitot köszönöm, és nagyon boldog vagyok, hogy akkor ma este is vannak olyan nyitott lelkünk, hogy szellemű emberek, akik az egész napos munka után is a lehető legjobb helyen vannak, a lehető legjobb időben, és a hívott óra megjelenthetés, a program kínálatról a ma esti programra ide szánták magukat, hiszen tudjuk, hogy az idő az élet, ahova az időnket szánunk, akkor valóban az életünket is oda helyezzük. Nyilván ezek nagyon értékes órák, és nagyon fontos üzenet az egészségügynek, hogy igyekszünk többféle kínálatot biztosítani, hogy tudjanak az érdeklődők, és a testi, lelki, szellemi egészségüket gyarapítani, felépíteni, gondozni, ápolni akaró embertársaink az egészségüket. Látták, hogy nem véletlen van itt, hogy egészség. A sok éves, a mentálhigiénés műhely, ugye most már közel 3 évtizede igyekszik szolgálni az embereknek, elsődlegesen nyilván a lelkiegészségének a felépítését, és több mint 20 éve elkötelezetten valljuk, és tapasztaljuk, hogy a művészeteknek hihetetlen mélységű szerepe van a lelki egészség, és ezáltal a teljes egészségünknek a ápolásában, és adott esetben akár a visszaszerzésében is. De én erről többet nem szeretnék beszélni, hiszen a számunkra az egyik leghitelesebb előadója van itt ebben a témában a mai, mondhatnám, hogy szabad egyetem szintű előadásunkon, hiszen egyetemi oktató is. Nagy szeretettel köszöntöm körünkbe, és köszönöm, és azonnal mindannyiunk nevében, hogy ő is az életét és az idejét ide szánta, és eljött hozzánk, és elmondja nekünk, hogy egyáltalán a művészet terápia, a művészet terápia mit tud adni az egészségünk, hogy milyen áldásokkal tud gyarapítani minket. Nagy szeretettel köszöntöm Németh Lászlót körülben, és akkor tisztelettel megkérem, hogy az előadását tartsa meg. Természetesen elmondtam neki, hogy itt ezzel hallgatóság van, majd ő elmondja, hogy szívesen veszi a kérdéseket közben, vagy a kérdéseiket majd a végén tegyük fel, mert hogy mi azért elég interaktívan szoktuk megoldani ezeket az építkező estéket is. Majd akkor ő most elmondja, hogy számára, hogy a legkezdetőbb. Köszönöm szépen.
Szeretném esetleg, hogy hallható erőfényt beszélnek, hogy mikrofonba kellene beszélni. Hallható? Hát ő is.
Ha így beszélek, az a hallható?
Ahogy jössz, akkor ezt előrébb teszem egy kicsit.
Akkor majd megpróbálok így jó, így hallható által is?
Jó.
No. Nagyon szép volt ez a gondolat, hogy az időnket adjuk. És amikor készültem az előadásra, akkor azt a kérdést tettem fel magamnak, hogy vajon akik itt vannak, mire lehetnek kíváncsiak. És hát nagyon nehéz megválaszolni ezt a kérdést, hogy láthatatlanban az ember vajon hogyan határozza meg, hogy akik itt ülnek, mire lesznek kíváncsiak. Elmondom, hogy hogyan gondolkodtam, jó? Abban indultam ki, ami az egészség hét a Pavlicsban, egészség a bölcsőtől a bölcsességig. És azt gondoltam, hogy az elején megosztanám önökkel azokat a bölcsességeket, amikre jutottam az eddigi, hát most már 30-35 éve a művészet terápiával kapcsolatban. Azt nem tudom, hogy mennyire fogunk összhanggal lenni. Mennyire tudnak rezonálni majd erre a részre. Ezt én úgy nevezném, hogy egy szellemi alapállást próbálok elmondani, válaszolva azokra a kérdésekre, ami a címben benne van. Tehát, hogy tulajdonképpen az egészséghez mit adhat hozzá? A művészet, a terápia és a művészet terápia. És miután nem tudom, hogy ki ezekért a gondolatokért jött-e, ezért azt gondoltam, hogy utána pedig, vagy legalábbis arra készültem, elmondom ilyen tematikusan, hogy egyáltalán mi az a művészet terápia, hogy néz ki, mik vannak ilyen terápiás formák. És én nyitott vagyok arra, hogy közben is, hogyha bárkinek kérdése van, akkor tegye fel. Az engem is tud orientálni abban az értelemben, hogy arról beszélek-e, amire kíváncsiak, meg másról, és a kérdésekkel tudnak irányítani, hogy akkor arra menjek, amire maguk kíváncsiak. Én azt gondolom, hogy a művészetterápia, mint téma, az akit megszólított, és idejött ma, az annak meg kell megválaszolni a kérdéseit, illetve az én saját hitvallásomat elmondani a dologról. Gondolkodtam azon, hogy tegyek el zenét is alá, de két síkon próbálok kommunikálni. Az egyik, hogy szövegszerűen látható lesz, amiről beszélni fogok. Én a szövegtől megpróbálok eléggé szabadon elkalandozni, és példákat mondani, vagy olyasmiket, amit láthatok. A másik, hogy megpróbáltam mindenhez képet tenni, hogyha valakinek jobb a közelítés azon keresztül, hogy képileg próbálja megérteni, akkor a képeket próbálja megkövetni. Már ez az első kép is azt gondolom, hogy mutatja azt, hogy hogyan gondolkodom a művészetterápiáról, hogy milyen áttűnések vannak, illetve hogy milyen kreativitás, összefonódás mindazokban a gondolatokban, amiket el fogok mondani. No, akkor jöjjön az a szellemi alapállás, amiben megpróbálom megválaszolni azt a kérdést, hogy én hogyan értelmezem az egészséget, és hogyan gondolkodom arról, hogy mihez is kell hozzájárulni a művészetterápiának. Ugye az általános meghatározása úgy hangzik, hogy a fizikai, lelki, szellemi egészség, csak valahogy a mindennapokban nincs ott az a szemlélet, hogy ennek az egyensúlyát, vagy mindhárom területet pontosan fontosnak tartanák az emberek. Tehát én azt gondolom, hogy amikor terápiáról beszélünk, művészetről beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy vagy helyreállításról beszélünk, ennek a háromnak az egyensúlyának a helyreállításáról, hogy arról beszéljünk, hogy hiányzó területek hogyan fejleszthetők, hogyan hívhatók elő, hogyan tehetők létezővé magunk számára. A következő, amit ide írtam, érzés, hogy a mindenség az mindenértünk részei vagyunk. Most itt megállok egy pillanatra, és megkérdezem, hogy ki át tudja élni ezt. Ez egy nagyon lényeges kérdés, hogy veszünk részt a világban. Érzékeljük-e azt, hogy a mindenség részei vagyunk, ami egyrészt ad egy alázatot szerintem, hogy bizonyos értelemben a törpességünket megélve alázattal legyünk részt a világban. Másrészt meg ad a mindenséghez való tartozással egy olyan alapállást, amely lehetővé teszi azt, hogy megéljük azt, hogy tartozunk össze, mint az, ami körülvesz minket, a láthatóval és a láthatatlannal. És hogy ez nem áll meg bizonyos értelemben azokon a fizikai határokon, amiket a mindennapokban tapasztalunk, mert mind a lelki határok, mind a szellemi határok, ezek az egész univerzummal vannak összefüggésben. És ritka pillanatok vannak, amikor képesek vagyunk egy pillanatra megélni azt, hogy beszűrődik és részévé válik az életünknek az a fajta teljességgel való azonosság, amikor úgy érezzük, hogy a mindenség része vagyunk. A következő, amit ideírtam, kapcsolat a teremtéssel. Mit jelent ez számomra? Aztán én mondom, hogy ezek az én gondolataim, de amiket ideírtam, azokat mindenki felteheti magának is kérdésként, és ha úgy gondolja, hogy velem nem ért egyet, akár mondhatja, hogy ő hogyan gondolja, illetve mindenki saját maga számára is megválaszolhatja, mert hogy ezek a kérdések ott vannak a mindennapokban. Teremtéssel való kapcsolat, azt gondolom, hogy a földi létnek a sajátja. Maga az, hogy ki itt ül, az egy teremtő pillanatból eredeztethető. Tehát a fizikai valójában mindenki megérte azt, hogy megszületett, létrejött, megteremtődött. És mondanám, hogy az analógia szerint tulajdonképpen bármi, amit teszünk, abban ott van a teremtés mozzanata. A teremtés mozzanata abban az értelemben, hogy rajtunk múlik, hogy a végtelen számú lehetőségből mi az, amit létrehozunk, mi az, amit megteremtünk. Ez lehet akár egy gesztus, lehet akár valami kézzel fogható. Én nem különítem el a teremtés mozzanatában a nagy teremtéseket és a minden pillanatban ott lévő teremtéseket. Pont ugyanolyan fontos, hogy hétköznapokban milyen viszonyokat teremtünk, hogyan reagálunk a másikra, hogyan gondolkodunk egy dologról, milyen zártan, milyen nyitottan, mennyire fogjuk fel a másik teljességét, amikor a másikhoz szólunk, vagy mennyire tulajdonképpen korlátozunk saját magunkat, amikor a gondolkodásunkkal nem engedünk teret annak, hogy a teljességét éljük meg valakinek. Tehát a teremtő mozgalat ebben az értelemben mondom, és azért is mondom, mert szerintem nagyon fontos ennek a tudatosítása. Ha úgy veszünk részt a világban, hogy teremtők vagyunk, akkor minden egyes pillanatunk teremtés. És ebből következik az, hogy felelősségünk van. Felelősségünk van arról, hogy mit teremtünk. Teremthettem azt, hogy érdektelen az, amit mondok, és megteremthetem azt, hogy személyes és szent, amit mondok. Én megpróbálom a személyest és a szentet elmondani. A megélése a földi élet gyönyörű és szörnyű voltának. Ezt azért tettem ide, mert amikor elkezdtem a mondatot írni, hogy a megélés a földi élet gyönyörű voltának, akkor rájöttem, hogy a mondatnak a teljességet kell felölelni. Nem lehet csak egy irányú. Tehát ahhoz, hogy a teljes életünket tudjuk élni, ahhoz nem idegeníthetünk el semmilyen érzést, semmilyen állapotot magunktól. A gyönyörű érzések és akár a szörnyű érzések hozzánk tartoznak. És ha nem megijedünk tőle, hanem úgy tekintünk rá, mint a teljességünk kifejeződésére, akkor egészen más viszonyt teremtünk magunkkal, és ebből a viszonyból egy egészen más viszony következik mások felé. Akkor a másikban is sokkal inkább meg tudom engedni, hogy ott legyen mind a két vonatkozás. És hogyha ezt nem minősítem, hanem befogadom, akkor azt a helyzetet hozom létre, hogy a másikhoz úgy viszonyulok, hogy a teljességet látom benne. És a teljességét engedem, hogy kapcsolatba kerüljön velem. Az emberekkel természettel kapcsolat a következő. Ami összefügg ezzel a mozzanattal, amit mondtam. Tehát az, hogy hogyan veszünk részt a világban, milyen kapcsolatokat építünk, milyen kapcsolatokat felejtünk el, az mind-mind meghatározza az életünk minőségét. És itt a kapcsolatok alatt nem csak azt értem, amik konkrét fizikai kapcsolatok. Bizonyára mindenkinek vannak olyan élményei, hogy emberek, akikkel hosszú idő óta nem találkozott, attól még kapcsolatban vannak. Sőt, lehet egy intenzívebb a kapcsolat, mint azzal, akivel naponta találkozik valaki. Tehát a kapcsolatoknak a sokfélesége az az élet része, és fontos, hogy az egészségünkhöz hozzátartozik az emberekkel való kapcsolat és a természettel való kapcsolat is. Nagyon sokan elfelejtik, hogy ennek az egyensúlyát is meg kell teremteni. Tulajdonképpen az életformánk arra ösztönöz, hogy egyre kevesebb kapcsolatunk legyen a természettel, és hogy ma már kell egyfajta tudatosság ahhoz, hogy az ember a természettel való kapcsolatot is részévé tegye a saját életének. Teret engedjen neki, sőt, kiharcolja, hogy tere legyen. Ma már, amikor a virtualitásban utaznak az emberek, megidézve mindenféle élményeket, úgymond különböző képzelőbeli módon, akkor ez egy nagyon fontos része az életnek, de nem helyettesíti a közvetlen kapcsolatot a természettel, és a közvetlen kapcsolatot az emberekkel. A következő a közösséghez tartozás. Azt gondolom, hogy egészség akkor jöhet létre, ha az embernek megvan az az érzése, hogy egy közösséghez tartozik. És itt azt gondolom, hogy nem csak egy, hanem sokféle közösséghez tartozik minden ember. Csak kérdés, hogy képes-e átélni ezt a közösséghez való tartozást, és ő maga is tesz-e azért, hogy ezek a közösségek működőképesek legyenek, ezek a közösségek épüljenek, ezek a közösségek tudják a saját értékünket, mert hogy ez nem lesz magától. Vannak természetes közösségek, amiben beleszületik az ember, és vannak közösségek, amelyeket önmaga hoz létre. És a közösségi érzés, és a közösségi gondolkodás, azt gondolom, hogy az egészséghez minden további nélkül hozzátartozik, és ennél még egy másik vonatkozását is mondanám. A környezetvédelmet. Abban az értelemben, hogy nincs lehetősége senkinek, hogy elvonuljon azoktól a környezetszennyező hatásoktól, amit létrehoz a civilizáció. Csak abban az értelemben tudunk ezzel bármit kezdeni, hogyha az egyéni érdekekkel szembe a közösségi érdekekre tesszük a hangsúlyt, és annak megfelelően alakul ki a világban egy szabályozás. A jó módúaknak se lesz levegőjük, megnézzük. Ugyanúgy, mint az elesett szegény embereknek. Tehát én azt gondolom, hogy rövid időn belül egy olyan felismerésnek is részévé kell válni az emberek életének, hogy közösségi módon kell gondolkodni és részt venni a világba, és azt az utolsó cselekedetekig végig kell gondolni, hogy az mit jelent, és hogy az hogyan kell, hogy hozzájáruljon a Föld fenntarthatóságához. Az ember önmaga teljességével való azonossága. Ezt értem utoljára, mégpedig azért, mert hogy mindenkinek nagyon fontos, hogy megtalálja azt a teljességet, és az önmagával való teljességet, ami ott van körülötte a világban. És hogyha ennek a harmóniáját át tudja élni, valaki látja, akkor valósul meg az, hogy önmagában tulajdonképpen az azonosság végtelenül. Amikor azt mondom, hogy ez az egészség, ezek a kritériumok, akkor mindezeket azért mondtam el így felvezetőként, hogy utána, amikor terápiáról beszélek, művészetről beszélek, akkor erre vissza tudjak majd utalni bizonyos értelemben. Kérdezem, hogy megálljak-e, akar-e valaki reagálni, saját válaszait mondani erre, meg kérdezni.
Még nem.
Akkor nézzük meg, hogy mi a művészet. Mert ugye arra a kérdésre próbálok válaszolni, hogy az egészséghez mit ad a művészet, mit ad a terápia és a művészet terápia. Szeretném mondani, hogy amiket itt leírtam, akár az előző részben, az egészséghez kapcsolódva, akár itt, megpróbáltam azt, hogy semmi tanultat ne mondjak, és ne idézzek. Személyes próbálom mondani, és ebbe az a fontos, hogy mindenki a saját személyes válaszát adja meg ezekre a kérdésekre. Én törekszem arra, hogy inspirálóan átadjam, hogy nekem mit jelentenek ezek a fogalmak, ezek a kérdések. Hogy mi a művészet, az ember teremtő képességének formába öntése. Tulajdonképpen, ugye az előbb mondtam, hogy a teremtéssel való kapcsolat az mennyire hozzátartozik az egészséghez. És a művészet, legyen az akár egy kép, legyen az akár egy mozdulat, legyen az akár szó, vagy zene, nem más, mint ennek a kreatív alkotókészségnek, teremtőkészségnek valamilyen formába öntése, amin keresztül megpróbálom kifejezni magam. Megpróbálom másokhoz eljuttatni azt, ami bennem van. A teljesség szerint. Ez nem biztos, hogy pozitív tartalmú, lehet, hogy negatív tartalmú, mind a kettőnek ugyanolyan helye van. Itt én nem csak azokról a művészetekről beszélek, amik gyönyörűek, azokról is beszélek, amik felizgatóak, amik felháborítóak, amik kizökkentőek, amik a mindennapokban megtorpanásra, gondolkodásra késztetnek, és annak a megtalálására, hogy én hogyan gondolkodom a világon. A következő, amit írtam, hogy álomban megjelenik, az álomban megjelenő külsővé válása. Mi más a művészet, mint hogy az emberben álomként, fantáziaként, képként, reakcióként megjelenik, az valamilyen formában kap egy külsővé váló formát, valamilyen közvetítést. És akkor azt mondom, hogy az álom, akkor megint csak nem csak a jó álmokra, hanem a rossz álmokra is gondolok, pont ugyanúgy ott van a helye. A következő a magasztos gondolat, érzés, amikor testre tölt egy alkotásban. Azt hiszem, mindannyiunknak vannak olyan pillanatai, amikor önmagában valami olyan gondolat fogalmazódik meg, ami addig még nem volt, amiben megrengető módon átéli azt, hogy valami olyan felismerése van, vagy olyan élménye van, amiben valami újat látott meg. Mondhatom azt, hogy magasztos pillanat, amikor az ember önmagában ilyen gondolattal, ilyen fantáziával, ilyen érzéssel találkozik. És ennek a magasztosságnak helye van. Helye van, hogy az ember odafigyeljen és megkeresse, megtalálja a mindennapokban ezeket a magasztos pillanatokat. Annyi szürke hétköznapi pillanatunk van. Tulajdonképpen az, hogy a magasztos pillanatokra odafigyeljünk, az arról is szól, hogy vajon hagyjuk-e, hogy amikor a szürke hétköznapokban egy pillanatra bevillan valami, akkor az létezővé tudjon válni, és azt felfogjuk, és részévé tegyük a saját élményünknek. Nagyon sok terápiás eszköz és hatás arról szól, hogy ezt a villanásnyi élményt, ezt megtanulják az emberek megragadni, és ott legyen az életük részeként. A mindennapokban ott lévő kreativitás megélése, mint művészet. És itt el kell mondanom, hogy amikor én művészről beszélek, vagy művészetről beszélek, akkor nem valami elit művészetről beszélek. Arról beszélek, ami a mindennapi élet része. Az, ahogy az elején mondtam, ahogy alkotjuk a közösségeinket, ahogy reagálunk, ahogy egy firkát elkészítünk, úgy tűnik unalmunkba. Mindaz, ami kifejezés. És hogyha nem azt gondoljuk, hogy a művészet az, amikor valaki elvégez egy egyetemet, kap egy diplomát, és onnantól kezdve, amit alkot, azt művészetnek nevezzük. Hanem úgy tekintünk a művészetre, hogy mindaz művészet, ahogy a világot látjuk, ahogy reagálunk, és ahogy egymással kapcsolatban teremtünk, ha ezt mind-mind művészetként kezeljük, akkor egészen más viszonyba kerülünk a világba. Akkor annak a firkának fontos kapcsolata van, vagy az én bensőmmel, vagy a bensőmből való kifejezéssel valaki másnak, akinek keresztül ezen tudom megmutatni azt a vizegést, ami bennem van, azt a feszültséget. Csak ehhez kell a másik is, hogy kölcsönösen úgy nézzünk egymásra, hogy mindaz, ami történik, az abban meglátható a teremtő erő, meglátható a kreativitás, meglátható az alkotássá válás. Kölcsönösen függ, hogy hogyan nézünk egymást. És hát ugye ez a következő, a rácsodálkozás az ember által teremtettre. Tehát, hogy képes vagyok-e arra, hogy rácsodálkozzak egy hétköznapi teremtésre, egy főzésre, az ízeire, a színeire, magára, arra a környezetre és helyzetre, ahogy az az étel elkészül. Tehát mindaz, ami úgymond profán és hétköznapi, csak rajtam múlik, hogy úgy tudok-e rátekinteni, hogy az ne a hétköznap kényszereiként éljen meg, hanem a teremtésként, és az emberi kapcsolatokként, és ahogy részt veszek a világban, ahogy adok, ahogy kapok. Bepillantást engedni egymásnak a belső szentélyünkbe. Azt gondolom, hogy a művészetnek, a nagy művészetnek, a művészek által készített művészetnek igazán az a funkciója, hogy megmutatja azt, hogy hogyan fejezi ki magát, hogyan tesz lehetővé a művész egy bepillantást az ő fantáziájába, az ő látásmódjába, abba a világba, ahogy gondolkodik. És ha a művészetet nem ahhoz kötjük, hogy egy elkerített alkotó térben folyó tevékenység hogyan zajlik, hanem azt mondjuk, hogy a mindennapok része, akkor abban a pillanatban ez a bepillantás tulajdonképpen arról szól, hogy hogyan mutatom meg a magamban lévőt. Hogyan mutatom meg a bennem levő csodát, a bennem levő szörnyűséget, a bennem levő unalmat, az mind-mind lehet művész, művészként megjelenített, és megint ott van a kölcsönösség. Nem csak nekem kell megmutatni, bepillantást engedni, hanem a másiknak is úgy kell rám nézni, hogy a kapcsolatunk az ne a hétköznapokat lássa, hanem azt a pillanatot, amiben megtörténik ez a betekintés, bepillantás. És hát ezért írtam a végére, hogy a hétköznapok részévé válik személyes és szent. Mi más a művészet, mint az, amikor olyan pillanatokat és olyan viszonyokat tudunk teremteni, ahol a hétköznapokban egymásból meglátjuk azt, ami személyes, és úgy tudunk rátekinteni, hogy ezek a szent pillanatok, amikor tulajdonképpen valaki megmutatja magát, akár a sérüléseivel, fájdalmaival, nehézségeivel együtt. Kérdezem, hogy ehhez valakinek saját válasz, reagálás. Az én hangom az ilyen lágy, ringató, ha valaki elalszik, az se baj. Az a terápia, abban értelemben, hogy nem kell feltétlen ébertudattal jelen lenni. Tehát ha valaki álomban ingatódik, és az álomban átszűrődik az, amit mondok, az pont ugyanolyan. Okay. No, mi a terápia? Itt is megpróbáltam azokat a válaszokat megadni, amik az én személyes válaszaim, kerülve a sémákat. A legelső és legfontosabb, amit én a terápia részének tartok, az az, hogy két ember között olyan kapcsolatot gyógyít. És akkor itt persze rögtön jön az a kérdés, hogy mi az, ami gyógyít. És Nem arra gondolok, amikor valaki éveket tanul valamilyen egyetemen, és akkor megtanulja, hogy milyen eljárással, milyen válaszokat jön egy adott helyzetre. Gyógyító kapcsolatnak azt nevezem, amikor úgy tudunk hozzájárulni a másikhoz, hogy ő többé váljon. Vagy a hiányai azok, amik fájóan ott vannak benne, azok valamilyen módon csökkenjenek. Ha egy kapcsolat ezt tudja adni, akkor azt gyógyítónak nevezem. És nincs olyan, hogy a nagy gyógyító helyzet, meg a kis gyógyító helyzet. Azt gondolom, hogy a mindennapokban az, hogy egymáshoz hogyan viszonyulunk, abban ott van annak a lehetősége, hogy mi magunk hogyan gondolkodunk gyógyítóan, kiegészítően, felfedezően, befogadóan, vagy pedig kirekesztően, elutasítóan. A kirekesztő, elutasító nem gyógyít, az fájdalmat okoz, az lehasít. Tehát mindaz, ami befogadó, ami elfogadó, ami a másik teljességét támogató, azt én gyógyítónak nevezem. És amikor én mondjuk egy kórházi közegben gyógyítok, semmiben nem különbözik attól, ahogy itt ebben a helyzetben fontosnak tartom, hogy közöttünk hogyan jön létre valamilyen kapcsolat, és hogyan vagyunk együtt. Nincs kiemelt helyzet az én megközelítésemben. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy más is próbálja meg ezt elérni. A következő, amit a gyógyításhoz írtam, az az esendőséghez való viszony kialakítása. Egy olyan világban élünk, ahol a teljesítmény, ahol a tökéletesség az elvárás, ráfeszítik az embereket arra, hogy olyan módon éljenek, amit nem tudnak élni. És állandóan annak a hiányát élik meg, hogy nem tudnak megfelelni azoknak az elvárásoknak. És ez nem csak direkt módon jön, hanem amikor a reklámokat közvetítik a tévében. Olyan életformákat, olyan életképeket sugároznak, amihez képest mindenki lemaradásban van. De azok is, akik a reklámban szerepelnek. Senki nem éli azt az életet. Tehát nagyon fontos, hogy az esendőség, ezt kialakítsuk a viszonyunkat. És az esendőség az élet szerves része. Attól vagyunk emberiek, attól vagyunk nagyon szerethetők, hogy esendők vagyunk, hogy érzéseink vannak, hogy a tökéletlenségünkben találkozunk a másik tökéletlenségével. És a terápiának azt gondolom, hogy az egyik nagyon fontos szempontja az az, hogy az esendőséghez kialakítsa azt a viszonyt, hogy az emberek merjenek esendőek lenni. Merjék megengedni maguknak az esendőséget. A következő az eredeti testi-lelki szellemi funkció visszaállítása. Ugye minden terápia az rendelkezik valamilyen magyarázó elvvel a világra vonatkozóan, rendelkezik valamilyen a problémákra vonatkozó magyarázó elvvel, és ennek megfelelően felállít valamilyen terápiás megközelítést. És ehhez választja meg a saját eszközeit. Amikor azt mondom, hogy az eredeti funkció visszaállítása, akkor ugye, amikor valaki terápiába megy, akkor megfogalmazza, hogy mi az, amit szeretne visszaállítani. De általában az emberek nem jól tudják, hogy mit is kellene helyreállítani. Azt hiszik, hogy a tünetet kell megoldani. Azt hiszik, hogy azt az élethelyzetet kell jobbá tenni. Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen ez a testi, lelki, szellemi funkciónak a helyreállítása az, ami visszahat akár fizikailag, akár lelkileg az emberekre. És igazán annak a vonatkozását kell megtalálni a terápiában, és szerintem gyógyításként azt kell adni, hogy az ember saját magát, saját maga viszonyait, és azon belül a testi, lelki és szellemi viszonyait tisztázza, és abból következik az önmaga gyógyulása, és abból következik a környezetében lévőkkel való kapcsolatának a gyógyulása. Következő, amit írtam, a minősítés nélküli megértés. Egy olyan világban élünk, ahol állandóan minősítenek. Állandóan, és ez összefügg azzal, hogy elvárják a tökéletességet, és a hiányok mentén bírják le kinek-kinek a működését. És ez a minősítés akadálya is az emberi kapcsolatoknak. Ugyanis nem az történik, hogy ahogy valaki jelen van, ahogy megnyilvánul, ahhoz kapcsolódok, hanem a minősítésben mindig az van benne, hogy valamilyen elvárás van a fejembe, hogy a másik minek feleljen meg, és azt várom tőle, hogy azzal legyen össze. De tulajdonképpen az történik, hogy a minősítéssel az itt és most pillanatát azt érvénytelenítem, és valami hozottat akarok ráerőltetni erre a pillanatra, és azt várom, hogy az legyen az érvényes. Tehát nagyon fontos a minősítés nélküli alapállapotnak az elérése. Hogy úgy tudjak részt venni egy helyzetben, hogy ott és akkor az a pillanat érvényes. Nagyon sokat gondolkodom a pillanaton, és magam számára például egy ilyen mindennapi használatra azt alakítottam ki, hogy a adott pillanatban felteszem magamnak azt a kérdést, hogyha a következő pillanatban meghalnék, akkor is ezt csinálnám-e. És hogyha az a válaszom, hogy nem, akkor fel kell állni, és el kell menni, és azt kell csinálni, amit az ember akkor is csinálna, hogyha a következő pillanatban meghalna. Én azt tudom válaszolni, most itt ebben a helyzetben, hogyha a következő pillanatban meghalnék, akkor is ezt az előadást tartanám most. Abban a személyes megszólításban, ahogy ide hívtak, ahogy felvezették a személyes időt, és mindenkinek ezt magának kell megválaszolni. Az önazonosság megtapasztalása, és az utána annak megfelelően élni. A terápiának az egyik legfontosabb hatása szerintem az kell, hogy legyen, hogy az embert visszavezesse ahhoz, hogy önmagával azonos tudjon lenni. Hogy nem más akarjon lenni, nem más elvárásoknak akarjon megfelelni, hanem önmagával legyen azonos. Ez olyan egyszerűnek tűnik, de a lehető legnehezebb. Tehát amikor az ember az esendőségével, a nehézségeivel, a boldogságaival, a korlátaival, vagy örömeivel, ezzel mind-mind azonos tud lenni. És egy adott pillanatban az ember csak egyik részét éli meg, de ez együtt érvényes. Tehát ott van mindegyik bennünk. És ha önazonos vagyok, akkor azért se elkeserítő mondjuk az egyik nehéz pillanat, mert ott van az összes többi lehetőség is benne. És azt gondolom, hogy a terápiában ezt, hogy meg tudja tapasztalni valaki, hogy milyen az önazonosan élni, és utána ezt realizálni tudja, tehát át tudja vinni a mindennapokba, és annak meg nem tudja élni, azt gondolom, hogy ez az egyik fő terápiás cél. És akkor utoljára azt hiszem, hogy a terápiához, hogy a legnehezebb érzések, viszonyok, megélések helyettelése. Arra gondoltam, amikor ezt leírtam, hogy nagyon sok olyan emberrel találkoztam, akivel olyan tragédia történt, amit szinte elképzelhetetlennek tart az ember. Halálesetek, olyan csonkulások, amik felfoghatatlan hatással vannak valakire. De akár pszichésen is. Olyan állapotok vagy érzések megélése, amit nem tud hova tenni magában. Na most, amikor ezt a mondatot leírtam, akkor ezekre a helyzetekre gondoltam. A 30 éve csinálok művészetterápiát nagyon nehéz helyzetben lévő embereknek, és amit én megtanultam ebből, az az embernek a végtelen tisztelete. Arra kellett rádöbbennem, hogy egy csomó helyzetben azt gondoltam, hogy olyan dolgot él meg valaki, ami után nem lehet tovább élni. És hát felmerült az a kérdés, hogy és én mit tudok ezzel tenni. És azokban a gyógyító kapcsolatokban, amiben együtt ezeket az állapotokat a helyükre tettük, ott én nem tudtam megmondani, hogy mi a helye, csak azt tudtam, hogy elképesztő, hogy az emberekkel mi tud megtörténni, és elképesztő, hogy ebben az állapotban és helyzetben milyen erők mozdulnak meg benne. Csak ezt láttam, és közösen jutottunk el oda, hogy helyre tegyük. A helyretevés azt jelentette ebben az értelemben, hogy nem volt feloldható mondjuk egy haláleset. De a helyére lehetett tenni abban az univerzumban, amiben együtt gondolkodunk, abban az életben, amiben a saját életének most már visszavonhatatlan része ez. És meg lehetett találni azt, hogy ez a helye, ahol el van helyezve ez az élmény, mit jelent a saját életére vonatkoztatva. Hogyan válik más minőségűvé az élete. Tehát azért értem ide ezt, hogy nem csak pozitív, nem csak teremtő energiákról beszélünk, és ugyanakkor a legmélyén, és ez a paradoxonja, mégis ezek a pozitív és teremtő energiák azok, amik a helyretevését meg tudják valósítani a dolgoknak. No, ennyit mondtam a terápiáról. Ehhez valakinek valamilyen?
Én csak végtelen hálás vagyok azért, hogy ez most így elhangzott. Mert nagyon sok megerősítést tud adni mindannyiunknak ahhoz, hogy tudunk gyógyító kapcsolatban lenni, és saját magunk által tudunk gyógyító kapcsolatban lenni másokkal.
Köszönöm.
Csodálatos, köszönöm, hogy ez így elhangzott.
Ugye eddig beszéltem arról, hogy mi a művészet, mi a terápia, és hát arról az eszközről is szeretnék valamit mondani, amivel én a napok, minden napokban dolgozom, a művészet terápiával. És azon gondolkodtam, hogy mi is lehet az a szimbólum vagy analógia, amivel a leginkább meg tudom fogalmazni a művészet terápiát. És ebből az előző gondolatmenetből az ajtókhoz jutottam. És ennek megfelelően próbáltam megfogalmazni. Ugye az első az, hogy ajtó, melyen keresztül beléphetünk önmagunk teljességébe. A művészetterápia eszközöket ad. Jön valaki valamilyen problémával, azt mondja, itt fáj, ott fáj, vagy ezt érzem, azt érzem, és tulajdonképpen az, hogy én azt mondom erre válaszként, hogy fessünk, rajzoljunk, mozogjunk, az lehet úgy is mondani, hogy nevetséges, mi történik. De amit mondunk ezen keresztül, hogy lépjünk be önmaga teljességébe, és nézzük meg, hogy ott hogyan helyezkedik el az a fájdalom, az az érzés, az a viszonyulás. Más viszonyulást adok, másfajta megközelítést adok. És az eszközök csak arra szolgálnak, hogy megragadhatóvá tegye mindezt. A második erről szól, tulajdonképpen ajtó, ami megnyitja a belső világunkkal való kapcsolatunkat. Művészetterápia magától értetődőnek veszi, hogy van belső világ, van tudattalanunk, van szellemünk, és ez mind-mind létezik. Létező a saját életünkben, csak kapcsolatot kell hozzá találni. És az, hogy mondjuk egy biblioterápiás íráson keresztül felolvasva valamit, kapcsolódik össze valaki ezzel a belső tartalommal, más gondolataim elindulva jut el magához, vagy egy képen keresztül, amit más festett meg, vagy akár önmaga fest meg egy képet. Tulajdonképpen ez az az út, amiben a művészetterápia ezt a kapcsolatot kialakítja a belső világunkkal. A következő, ahol belép az életünkbe a kreativitás. Amikor én azt mondom a művészetterápiában, hogy mindenki egyedi jel szerint él, és egyedi jeleket tesz, szóval emberek nem viszik el. És egy csoportban ez rögtön láthatóvá válik, amikor mondjuk azt mondom, hogy mindegy, rajzoljon le mindenki egy fát. Nincs két egyforma fa. És ott válik egyszer csak bizonyítottan és láthatóan érvényessé, hogy mindenki egyedi. De ezt nem tudják átélni az emberek, miközben nap mint nap számtalan példája van annak, hogy egyediek, és mindig azt hiszik, hogy hasonlók másokhoz. De a hasonlóságunkban is egyediek vagyunk. Na most a kreativitás és tulajdonképpen az, hogy alkotunk a művészetterápia eszközeivel, és erre rányít egy kaput a művészetterápia, ez azt jelenti, hogy a terápiás helyzetben kialakítunk egy viszonyt, amiben egy vonalnak pont ugyanolyan jelentése van, vagy jelentése lehet, mint egy mozdulatnak, egy zenének, egy hangnak. Az a kérdés, hogy hogyan figyelünk rá. Hogyan figyelünk egymásra, hogyan értjük egymásnak az egy hangját, hogyan halljuk meg körülötte az összes többi hangot. Tehát a szemléletmódunktól függ, hogy ebben a művészetterápiás helyzetben a kreativitásunk, az a látásmódunkban, a szemléletünkben is megjelenik el. Következő az otthonosság befelé és a külvilág felé való kapcsolat. Ugye amikor belépünk a saját belső világunkba, akkor rengeteg olyan élménnyel találkozik az ember, ami zavaró, fájó, nehéz. De hogy ez nem kell jelenti azt, hogy ne lehetne otthon az ember, akár a fájó érzéseivel is. És egy más viszonynak a kialakítása azt tulajdonképpen arról szól, hogy a terápiában tudok egy más nézőpontot adni. Lehetőséget teremtünk közösen arra, hogy mindaz, amit eddig megél, és valamilyen vonatkozásban minősített, azt másképp tudja megélni. És ez az otthonosság érzés, ez azt jelenti, ami az önazonossággal összefügg, hogy semmit nem rekedt ki az ember magából. A negatívat se. Meg tudom egy képpel mutatni, vagy egy mozdulattal, hogy az ember akkor él meg nehezen dolgokat, ha önmagát ilyen szűken értelmezi. Akkor valamilyen élmény, ami benne van, és ebben nem fér bele, ebbe a szűkbe, akkor kényelmetlenül érzi magát. És amikor a terápiában ezt ki tudjuk nyitni, és azt mondjuk, hogy a negatív és a pozitív is pont ugyanúgy hozzánk tartozik, és része az életünknek, és hogy ebben lehetünk otthonosak, hogy nem utasítunk el, nem idegenítünk el magunktól érzéseket, élményeket, akkor egy más viszony teremtődik meg magunkkal. És rögtön jön a külvilággal egy másfajta kapcsolat. Ha magammal ilyen viszonyban tudok lenni, akkor a külvilághoz is másképp viszonyulok. Akkor a másikat se szorítom bele ebbe a szűk látásmódba, hanem a másiknak is megajánlom, hogy mindaz a szélsőség, ami van, az az ő teljességéhez tartozik. Ez egy olyan szemléletmód, ami a kirekesztés helyett befogadást ad, ami a befogadással otthonosságot teremt, és amiben az ellentétek, ellentmondások, azok megférnek egymással. Ha az ember ezt meg tudja teremteni magában, akkor egy belső egyensúly lesz. Ameddig mindig kilóg valamit, mindig el fogja lángatni. A következő, amit ide írtam, a művészetterápia kizár és a bezár, ami számtalan olyan élményünk van, amivel az ember önmagát kizárja valamiből, vagy önmagába bezárja. És hogy a művészetterápiának egy nagyon fontos szerepe van abban, hogy az ember ezeket a kizárt és bezárt élményeket körül tudja járni, meg tudja érteni, és helyére tudja tenni. És tulajdonképpen el tud jutni oda az ember, hogy ezeket a zárakat, ezeket tudja működtetni akár tudatosan. Megválasztva azt, hogy mikor zár be valamit, mert viselhetetlen, de tudja, hogy bezárta, és előbb-utóbb majd részévé kell tenni a teljességének, ki kell nyitni. Mert hogy nincs, nem lehet elzárni élményeket, érzéseket. Tehát ez a kizár és bezár, ennek a dinamikája, ez benne van a terápiában, és ennek a megtanulása, hogy ezt irányíthatja az ember, egy nagyon fontos elem. A végére azt írtam, ami szerintem a valósága a mindennapjainknak, hogy tulajdonképpen az ajtó, a kapu, mögött újabb ajtók és újabb kapuk vannak. Ez a valóság. Aki ezt tagadja, az egy szűk életet próbál maga számára megfogalmazni. Minden ajtó mögött van újabb ajtó, és minden kapu mögött van újabb kapu. És hogyha ezt nem félelemmel közelítjük meg, hanem úgy, hogy minden egyes kapu kinyitása újabb és újabb felfedezésre ad lehetőséget, újabb és újabb élmények megélésére ad lehetőséget, akkor egyre teljesebbé válik az ember. Ehhez valami reakálsz, igen? Nem csak. A halál is benne van, persze, hát az is egy kapu. És ez kinek a maga hitrendszeréséről függ, hogy hogyan válaszolja meg a halált.
De sem itt azt szoktam köszönni a kolléganőmnek, hogy nekem ez a matematikában mint az n-dimenziós euklideszi tégla. Tehát, hogy mindig valóban ott a következő, tehát mindig megnyílik valami, és mindig van egy következő egység. Tehát én ennek itt azt a csodát tudom megélni, amit tényleg meg lehet élni napról napra, hogy minden, ez nem most már a magika gondolat, hogy minden újabb élmény, ismeret, tulajdonképpen egy újabb kaput nyit meg. Tehát ez tényleg a nagy univerzummal való teljes kapcsolat, hogy lehet lépésről lépésre haladni.
Igen, de
minden mozdalat egy újabbat is indul már.
Valamikor rosszabb
hozzá,
bármikor
jó. Hát
ez igen, csak ha minősítést nélkül közelítünk, akkor amit rossznak látunk, abban az a lehetőség is benne van, hogy megnézhetem másként, hogy az a kinyílt kapu, vajon ha nem rosszként értékelem, akkor mi az, amit hoz, és mi az, amit ad.
És tulajdonképpen akkor ez a művészetterápia azon kívül hoz valami alkotási formát is tanít, vagy hogy kihozzuk magunkból az önazonosságunkat, akkor az segít megtanítani erre, hogy megtanuljunk nem minősíteni, hanem úgy értékelni mindent, ahogy az valójában van. Mert hát az értékrendet azt tanuljuk meg, nem megerősödik bennünk, azt hogyan tudjuk itt csemlegesíteni.
Hát ezt meg kell tanulni.
És ezt a művészetterápián keresztül meg lehet tanulni?
Igen, de ahhoz jól kell csinálni a
művészetterápiát. Ja.
Tehát az a csapda van ebben, hogy nagyon sokféle megközelítése van a művészetterápiának, és majd fogok mindjárt beszélni már a formáiról, és nagyon sokféle értékrend szerint lehet. Én most azt mondtam el, ahogy én gondolkodom a művészetterápiáról, és amit én gyógyításnak tartok. Én így közelítek hozzá. De nagyon sokan olyan értékrendet képviselnek, amit azt mondják, hogy a minősítésnek helye van, és megmondják, hogy mi a jó, mi a rossz. Én nem tudom, hogy mi a jó és mi a rossz. De együtt tudok gondolkodni emberekkel, hogy ki mit él meg rossznak, ki mit él meg jónak, és rá van bízva, hogy hova jut el, hogy maga számára a saját életében mit fogja rossznak és jónak tartani. Tehát én így gondolok. Még valami kérdés? Akkor már egy órán beszéltem. 30 slide-ot hoztam, 5-nél tart. De ez az utolsó abban, amiben a kiinduló kérdés, és utána jön az, mert mondtam, hogy nem tudtam, vagy nem tudom eldönteni, hogy mire van igény, utána meg jön az, hogy és milyen terápiás formák vannak, hogyan működnek, nem tudom én. Tehát, mit és hogyan ad? Ugye ez volt a kérdés, hogy mit ad a teljességhez. A művészet, a terápia és a művészet terápia. És azt gondoltam, hogy azt a kérdést is meg kell válaszolni, hogy hogyan és mit ad. És tulajdonképpen az egyik legfontosabb az az itt és most. Nincs múlt és nincs jövő. A múlt már elmúlt, az a pillanat már, amit megélt valaki, az része az életének, jó, rossz, semleges, de a része, visszavonhatatlanul. És nincs jövő abban az értelemben, hogy én gondolhatom azt, hogy majd ez meg az lesz. De hogy az lesz, az az egész univerzumban dől el. Az itt és most az, ami érvényes, és amikor azt mondom, hogy mit ad tulajdonképpen a művészet, a terápia és a művészet terápia, az az, hogy az itt és mostban tudjon élni az ember. Valamit vagy most megcselekszem, hiába gondoltam tegnap azt, hogy majd itt valami fantasztikusat fogok mondani, ha nem mondom, akkor soha nem születik meg. És hiába megyek el, és hazafelé azon gondolkodok, hogy kellett volna még mondani, már örökre elmúlt az a pillanat, hogy elmondjam. Vagy itt és most, nyögve, keresve a szavakat, ki tudom mondani, ami fontos, amit közölni szeretnék, és a legjobb tudásom szerint próbálom mondani az itt és mostban, vagy ha nem, akkor nem lesz, nem születik meg. Na most, ez a mindennapi életben is nagyon fontos, hogy hogyan veszek részt a világban. Észreveszem-e a pillanatban, hogy vagy most adok egy gesztust, vagy most teszek valamit a másik felé, vagy elmúlik a lehetőségem. A következő pillanat már nem ugyanaz lesz. Ott már egy hiány lesz, annak a hiánya, ami elmulasztott gesztus. És hogyha ezzel a felelősségteljes helyzetbe kerülök, hogy a pillanataimban való jelenlétem a teljességemhez tartozik, akkor tulajdonképpen az itt és mostban kell a maga teljességével megnyilvánulnia az embernek. Az érzéseivel, a gondolataival, a legjobb tudásaival, tehát azzal, ahogy jelen tud lenni, és az esendőségeivel. És ez a paradox, mert hogy az esendőségeivel való teljessége lesz az, amitől személyes lesz. Lehet tökéletes előadást tartani, csak lehet, hogy nem lesz személyes. Hogy mit ad még tulajdonképpen a hiteles megnyilvánulás megtanulását. Hiteles az, amivel az ember teljes azonosságot vállal, vagy tud vállalni. Amiben nem próbálja önmagát elrejteni, nem próbálja maszkok mögé tenni, amiben megmutatja magát az ember, vállalva a kockázatot, hogy akár a másik értetlenül közelít, de ugyanakkor azzal a szemlélettel, hogy amit én adtam, abban azt adtam a másiknak, amit tudtam a legtöbbet, a hiteles jelenlétet. A kreatív alkotó nyitott, befogadó látásmód. Azt gondolom, hogy valahol az iskola harmadik osztályában, amikor elkezdődik a rajztanításban az, hogy az alma az ilyen, és olyan alma nincs, ami nem tudom, de beleharaptak, meg olyan alma nincs, ami zöld, meg kék, akkor ott kezdődik el az, hogy elveszik az embertől azt, hogy a maga által látott világot az érvényesként közvetítse. És vissza kell találni, és a terápiának egy fontos része, hogy visszataláltassa az embereket oda, hogy azon a szinten, ahol elakadt a kreativitásuk, onnan induljanak el. Akár onnan rajzoljanak, akár onnan mozogjanak, onnan zenéljenek. Kapcsolat egymással, a közösséggel, világgal. Ugye erről beszéltem, hogy ez mennyire fontos. Az alkotó kifejezés. És ide tettem azt, hogy a szavakkal elmondhatatlanhoz képet, zenét, mozdulatot rendelni. Én komplex művészet terápiával foglalkozom, egyben azért, mert azt gondolom, hogy minél többféle eszközt kell adni az emberek kezébe, hogy kifejezzék magukat, és megtalálják a belső örömüket és kreativitásukat. És ha most elkezdenénk itt zenélni azzal, amink van, az kezünkkel, a lábunkkal, a szomunkkal, a székekkel, akkor kívülről lehet, hogy ez olyan hangzású lenne, hogy azt mondják, hogy mi történik itt benne. De belülről meg lehet találni azt, hogy hogyan tudunk úgy örömtelien kommunikálni egymással is, a ritmuson keresztül mondjuk összekapcsolódni, ami egy újfajta élményt ad, egy újfajta közösséget. És ezért tettem hozzá, hogy a szavakon túl. És az önmagammal és a világgal való békés viszony, azt gondolom, hogy a terápiának ez is egy nagyon fontos része, hogy békés viszonyba kerüljünk magunkkal és a világgal. No, ezek voltak a felvezető gondolatok. Ehhez valakinek valami? Nincs? Hát akkor... tulajdonképpen ez az információ közülről rész, jó? El fogom mondani azt, hogy milyen formái vannak, és szerintem ezen csak fussunk át, jó? És akkor utána még ami kérdés van, vagy ami reagálás van, arról beszéljük. A művészetterápiás megközelítésekben kétféle művészetterápia van. Az egyik az a befogadó, amikor mások által készített alkotásnak a hatásait követjük végig, hogy milyen hatással van ránk. A másik az az aktív, amikor mi magunk alkotunk, akár képileg, akár zeneileg, akár mozdulatban, akár kreatív írásban. Tehát ez a két nagy irányzata van a művészet terápiának. Ezen belül van a művészet terápiának olyan irányzata, amelyik alkotás központú, és van, amelyik feldolgozás központú. Mit jelent ez? Az alkotás központúnál hangsúlyos az alkotás és annak az esztétikai tartalma. A feldolgozás központú az azt mondja, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy milyen az alkotásnak az esztétikai tartalma, az a fontos, hogy mi a szándék benne. És az a fontos, hogy hogyan nézünk rá. És ebből következik, hogy a befogadás központú az tulajdonképpen azokat az elveket, hogy én ezt a színházatot csinálom, tehát azokat az elveket követi, amiket elmondtam. Hogy hogyan fedeztetjük fel a teljességet, hogyan éli meg valaki az önazonosságot, hogy a szűklátókörét hogyan nyitja ki és fogad be tulajdonképpen pozitív és negatív tartalmakat önmaga teljességébe, tehát hogy ezen keresztül lehet ezt eszközzé tenni. Az egyik művészetterápiás eszköz az a képzőművészetterápia. És itt az aktív képzőművészet terápiában arról szól a dolog, hogy azt hívom, hogy ki a belső érzéseinek, élményeinek megfelelően jelenítse meg képen. Mindegy az esztétikai tartalom, ezen keresztül közelítünk az érzésekhez, a belső világlátáshoz, ahhoz, ahogy gondolkodik valaki. Ugyanennek a képzőművészet terápiának az a része, amelyik receptív, tehát amikor meglévő alkotást fogadunk be, és egy dali képet tettem, amikor az a kérdés, hogy amit a dali lefeste, és amilyen hatásokat kivált valakiben, érzés, élményben, azzal hogyan tudunk bánni, hogyan tudjuk ezen keresztül megközelíteni, megérteni a saját működését, és ezzel ezen keresztül hogyan tudjuk azt a rendezést elvégezni, amivel tulajdonképpen leválaszt magáról minősítéseket, kinyitja az önazonosságát, és képes lesz arra, hogy teljességgel gondolkodjon magáról. Ugye csak azokat mondom vissza, amiket előtte elfként mondtam. Egy másik eszköz a mozgás és táncterápia, itt szintén az aktív mozgásterápia az arról szól, hogy nagyon sok emlékünk csak mozdulatban van meg, vagy érzésben, testtartásban kifejeződő formában. A mozgás és táncterápiában, az aktív mozgás és táncterápiában előhívhatók ezek. Amikor elkezdünk mozogni, táncolni, elkezdünk kapcsolódni egymáshoz, akkor abban megjelenik mindaz, ahogy részt veszünk a világban. És hogyha ezeket utána leülünk és megbeszéljük és megértjük, hogy mi jelent meg a mozgásban, akkor képesek vagyunk arra, hogy van olyan rétegről beszéljünk, ami egyébként nincs meg. Ugyanígy a mozgásnak van receptív része, amikor egy előadást nézünk meg, és az előadásban keltett hatásokról beszélünk. Ide nem véletlen tettem egy olyan előadást, amelyikben épp és sérült emberek szólnak együtt. Egyszerűen azért, mert hogy ennek a helyzetnek a megteremtése, akár lehet az aktív terápiában is, tehát hogy így együtt mozogni, és azt megtapasztalni, hogy hogyan tudom kialakítani a viszonyomat mondjuk egy kerekesszékes emberhez. De akár csak egy előadásban megnézni, és utána arról beszélni, hogy hogyan tudom beleképzelni magam ebbe a helyzetbe. És ezen keresztül hogyan tudom a saját belső folyamataimat, a felidézett érzéseimet, a megélt érzéseimet megérteni, hogy mi történik bennem. Mindent a megértésbe fordítunk. Zeneterápia. Itt a receptív zeneterápiával indítottam, tehát meglévő zenei alkotásoknak az érzelmi hatása, annak az átélése és arra való odafigyelés, hogy milyen folyamatokat indít el bennünk a zene. Azért tettem két ilyen képet, hogy ne csak a magas művészetre gondoljunk. Pont ugyanolyan jó egy koncert, egy rock koncert, vagy bármilyen olyan zene, amelyik a maga közvetítő csatornáin keresztül pont ugyanúgy megszólít értéseket. És ezeknek az előhívása, ezeknek a megértése, a megélt koncert után ennek az átbeszélése segít önmagunk és a világhoz való viszont megértésében. Az aktív zeneterápia, ezt sokan úgy nehezen tudják elképzelni. Ha most megkérdezném, hogy ki kell tudja képzelni magát, hogy itt együtt zenéljünk, akkor valószínűleg el is teszem ezt a kérdést. Ki gondolja azt, hogy együtt tudnánk zenélni? Tegye fel a kezét. Na, fantasztikus, sokan. Többiek azt gondolják, hogy nem. És hogy higgy el mindenki, hogy mindenkiben ott a zene. És ha elkezdünk együtt zenélni, akkor előjön a ritmussal, a megszólítással, a zenei gesztusokkal, azzal, ahogy reagálunk egymásra. A zenében ott a csend, ahogy a csenddel tagoljuk a hangokat. Tehát döbbenetes hatása tud lenni a zenének. Én imádom azt, amikor az emberek egyszer csak rádöbbennek arra, hogy ami kívülről szörnyű, az belülről csodás. Biblioterápia. A befogadó receptív biblioterápia arról szól, hogy meglévő írásokat olvasunk fel, és az ahhoz kötődő érzések, hatások azok, amiket megbeszélünk. Én 32 éve tartok egy hangvas kört. Hamas Béla írásaiból olvasok fel 3-5 oldalt, és arról beszélünk. És tulajdonképpen azt keressük, hogy mik azok a kérdések, amiket feltett a hangvas, ez kinek a saját személyes életében hogyan jelenik meg, hogy a hangvas milyen választ ad rá, illetve ki maga milyen választ tud adni, És van egy nagyon fontos központi fogalma a hamvasnak, a realizálás, és akkor azt keressük, hogy azok a szép elgondolások, amik valakiben ott vannak, hogy így vagy úgy szeretne élni, mi az, amit meg kell tennie ahhoz, hogy annak megfelelően tudjon élni. És hát ez 37-17-en, 2,5 órában beszéljük. Van, aki 10 évig jár, aztán eltűnik, 10 év múlva visszajön, és van valami olyan hely, ami a világban minden változik, és 10 év múlva, amikor visszajön, akkor azt mondja, hogy pont olyan, mint volt 10 évvel ezelőtt. A kreatív írás, az aktív biblioterápia, tehát amikor mi magunk írunk, fogalmazzuk meg a saját gondolatainkat formai kritériumok nélkül, mindenki választhat bármilyen formát, akár vers, esszé, nincs kötöttség, vagy akár csak haikukat, de az is lehet, hogy valaki egy első hallásra zagyva szöveget ír le, és annak pont ugyanúgy megnézzük a jelentését, megértjük a kifejezését, csak mindenki áthangolja magát, és nem a szavak szintjén próbálja megérteni, hanem akkor a felolvasásnak a hangsúlyaiból, dinamikájából értjük, vagy közelítünk a másikhoz. Színjátszás terápia, drámaterápia. Hogy maga a művészet terápiának ez egy olyan eszköze, ahol lehetőség van arra, hogy akár egy meglévő, megírott darabot játszon el a társaság, akár önmaga írjon kreatív írásban egy darabot, és azt játssza el. A színházterápiának nem a színházi előadása a célja, hanem annak a folyamatnak a végigvitele, ahol tulajdonképpen eljutunk oda, hogy már akár előadást is tarthatnánk. Általában az szokott lenni, hogy egy előadást tud tart a társaság, de igazán az a folyamata fontos, ahogy a szerepek értelmeződnek, ahogy megértődik a karakterek jellemzője, ahogy belehelyezkednek emberek, ahogy megtalálják magukban azt, ami mondjuk nem szeretett. Tehát az a folyamata fontos, amin végig megyünk. A befogadó receptív színházterápia, amikor egy meglévő előadás van. Hát jársz erre ez az előadás? Nem találkozott vele valaki? Ez egy a Gyerekesély Egyesület által összehozott darab. A lényege az az, hogy a szegénységet teszi láthatóvá. Ez egy olyan színházi előadás, ami bevonó színház, tehát az emberek a csoportban ülnek, és döntéseket kell hozni. Kap mindenki egy segélyre való összeget, 28 000 forintot, egy hónapig kell megélni, és különböző szituációkban dönteni kell, hogy akkor vesznek, vagy ennivalót, vagy nem vesznek, mit csinálnak, és utána ennek a feldolgozás. Azért ezt hoztam, mert lehetne egy klasszikus színház, de ez egy bevonó színház, ez a kettő keveréke. Játékterápiák. Gyerekjátékterápia, felnőtt játékterápia és a művészetterápia része. A gyerekterápiák azok arról szólnak, hogy magán a játékon keresztül kifejezni érzéseket, élményeket, azon keresztül megérteni a gyerekben zajló folyamatokat, és a játékeszközén keresztül segíteni neki, hogy fel tudja dolgozni. A felnőtt játékterápiák azok arról szólnak, hogy megtanítani újra játszani a felnőtteket, a kreativitásukat, a játékosságukat, azt, hogy képesek legyenek elengedni a bevett szokásokat, sémákat, normákat. Animációs csoportterápia. Ez tulajdonképpen bábterápia, illetve bármilyen tárgy élettel való megterítése, és azon keresztül is kiteljezés. Fantasztikus dolgok történnek, amikor életteliévé válnak tárgyak, azáltal, hogy emberek megmozdítják, és minden művészetterápiában benne van az, hogy az éntől eltávolítva jön létre az alkotás. Arról beszélünk, hogy azt csinál valamit, de nem ő csinálja, én csinálom. De arról beszélünk, és így sokkal könnyebb befogadni, megérteni, hogy mi történik, és visszaemelni. Ez a folyamat zajlik a művészet különböző eszközeivel. Ezt meg nem mondom el. A küldetés nyilatkozat az az, ami a, tehát van egy egyesületünk, a Magyar Művészet és Szociálterápiás Közösségépít Egyesület, aminek a keretében ezeket, amiket most elmondtam, egyrészt csináljuk terápiás formaként, másrészt oktatjuk. Akit érdekel a küldetés nyilatkozatot, ezen a MMSZ-ke címen el tudja olvasni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket és a személyes idejüket. És akkor várom a kérdéseket, reagálásokat.
Hát ez nem kérdésem van, hanem bár eléggé fáradt így a testem, hogy a terápiás közösségben dolgozom, most már igazából terápiás terapeuta már máshol vagyok, szemmeli betegekkel, az a 15 évet, és hogy azon, tehát hogy így rácsodálkoztam arra a megközelítésre, hogy mi a terápia. Ez igazából volt meg elég, és hogy azon segítettem meg, és hogy ebben dolgozom az utat, hogy én megbeadtam a terápiát. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy nagyon
elgondolkodtam. Köszönöm.
A hangos különös dolgokat testen működik, vagy valamikor közeledés?
Testen működik, és testen belül is egy eldugott helyen, a Tündérhegyen. Tehát aki testről is jön, annak is legalább egy másfél órás tudja. Mert hogy ez Budakeszin van, az Országos Orvosrehabilitációs Intézetben, és hogyha valaki bejön a kapun, akkor onnan körülbelül még 2 kilométerre van a hely, ahol tartjuk. Eredetileg a Tündérhegyen volt, ami a Jánoshegy és a Szabadsághegy között egy kis hely, de amikor a Lipótot megszüntették, a Lipóthoz tartozott a Tündérhegy is, akkor megszüntették a Tündérhegyet is, és az Orihoz került át a Tündérhegy. De oda is nehéz volt eljutni. Én azt mondtam, hogy tulajdonképpen nincs erőfeszítés nélkül. Semmi eredmény. Csak mondanám a távolságra, hogy volt valaki, aki 3 évig járt a Hamvaskörre Békés Csabáról. Úgyhogy délután elindult, és hajnali 2-kor ért haza, és tulajdonképpen 2,5 órát töltött a Hamvaskör. De van olyan, aki az utolsó 10 percre jön. Másfél órát utazik azért, hogy a végén 10 percben így az eszenciáját az érzésnek, légkörnek magába szedjük. És ezt csináljuk ízével. De ez egy szabad hely, de lehet jönni az utolsó 10 percre is.
Most tulajdonképpen ez az egyesület, aki most Gáton is az egyesület, azért hozták olyan szándékkal létre, hogy az emberiségnek itt a testélet szellem harmóniát segítsenek, mint a magozni, mert sok a kibélet ember.
Igen. Tehát, hogy csináljunk művészetterápiát, illetve oktatjuk a művészetterápiát, tehát átadjuk másoknak ezt a tudást, hogy sok helyen tudjon művészetterápiát. Így kerültem ide én is, az Andi meghívására, aki jár egy ilyen művészetterápiás képzésben.
De tulajdonképpen nem kell mindenkinek mindegyik társaságát csinálni, tehát, hanem ha jól értettem, akkor meg kell találni azt a módot, ami számunkra úgy érzik, hogy ez egyensúlyosabbá lesz.
Igen, tehát hogy ez mindenkinek a szabad választása, hogy mivel él. Érdemes az embernek minél több impulzust befogadni, tehát hogy kipróbálni magát a rajzolásban, a mozgásban, a zenélésben, a kreatív írásban, tehát azzal csak több lesz az ember, nem kevesebb.
Ezt egyedileg is meg közösségbe is fűzni, ugye?
Igen, tehát csinálunk egyéni terápiát és művészek terápiában meg csinálunk csoportterápiát is.
Mert csak azért, hogy az önazonosságunkat, hogy el tudjuk magunkat viselni, kell az egyedülés, nem?
Hát mind a két terápiás formában ugyanazok a célok.
Hát amikor a legelején fölvetett csorolni a legelső
voltam. Tehát csináljuk egyéniben is a művészet terápiát meg. Most már nem, korábban dolgoztam gyerekekkel, a Budai Területi Gyerekkórház neurózis osztályán dolgoztam gyerekekkel. Elég sokfelé dolgoztam, dolgoztam gyerekekkel, dolgoztam drogos fiatalokkal, dolgoztam a börtönben kényszergyógykezeltekkel, akkor a tündérhegyi pszichoterápiás osztályon mindenkivel, aki különböző pszichés problémákkal küzdött, tehát elég sokféle tapasztalatom.
Mennyire hatásos a drogosoknak?
A gyógyító kapcsolat a hatásos, mert a terápia. Tehát, hogyha megteremtem a gyógyító kapcsolatot, akkor nem az a kérdés, hogy mennyire hatásos, az is kérdés, hogy mi a terápia célja. Mondok egy példát. Csináltam pont drogos fiatalokkal egy színházterápiás csoportot, és a Páskáninak az időszaka Hülye gyereke, hogy a Vándorköszörűs című darabját csináltuk meg velük. Aminek az a lényege, hogy van két figura, a Vándorköszörűs és a Góbi, és két életstratégia szerint élnek. A Góbi az egy intézményben él, mind a kettőnek ugyanaz a tulajdonsága. Bizonyos értelmi szint alatt nem fogják fel azt, hogyha beszél velük valaki. Tehát, ha valaki az időjárásról szeretne beszélni a Vándorköszörűssel vagy a Góbival, fizikailag nem hallják. Magas köptű gondolatokat, akkor rögtön hallják. Ugyanezzel a tulajdonsággal rendelkeznek mind a kettő. A Vándorköszörűs az jön-megy, köszörülj a késeket, közben beszélnek körülötte mindenfélét, van, amit hall, van, amit nem hall. A Góbit megvizsgálja a tudomány. És azért egy intézményben él, lepnie van, és ellátást kap, és ítélet. És a színházterápiának az volt a kérdés feltörése, kik szeretnének el. Vándorköszönösek vagy Góbik. És a színházterápia végén a társaságnak a nagyobbik része azt a választ adta, hogy Góbik, és egy kisebb része azt, hogy Vándorköszönös, és akik azt válaszolták, hogy Vándorköszörűs, azok kimentek az intézményből, és tulajdonképpen létrehoztak egy önellátó közösséget, csirkéket tartanak, és ugyanúgy élik az életüket, ugyanazokkal a ritusokkal, ugyanazokkal a szerekkel, mert hogy én nem döntetem el, hogy kinek hogyan kell élni. kérdést tehetem fel. Mert ebben az volt, hogy meggyógyulni kell. De nem tudom, mi a gyógyulás. Tehát ők a maguk módján megválaszolták a világgal való kapcsolatukat, és élik a saját életüket. Én nem dönthetem el, hogy ki hogyan éljen. Azt mutathatom meg, hogy dolgok nélkül is pont ugyanolyan gyönyörű tud lenni a világ.
És erre is van példa? Aki ott választja? Mert én ezt úgy értettem, akkor, hogy bertragadnak csak az egyik intézményen belül marad, a másik meg közösséget, hogy hétsz, és ugyanúgy hogy összehetett. Valamit félreértettem?
Nem, aztán van, aki meg a drogval is lenni. Mert hogy rájön arra, hogy máshol vannak az örömök, vagy a világgal való kapcsolat.
Tehát végül is akkor ezt a rátalálnak a önazonosságukra is akkor megtanulnak azt szerint, akkor élni után? Aha. Tulajdonképpen már gyerekkorban nem terápiaként, de az életünkben már bevisszük a gyerekeknek ezeket a dolgokat. A kreativitást, meg ezt a dolgokat, meg hallgatja, mesét, meg olvasja, vagy írja. Az segít abban, hogy nagyobb esélye maradjon egyensúlyba, vagy így csak könnyebben tudjam visszapillani egyensúlyba.
Hát igen, az jó, hogyha a gyerek már megkapja ezeket a hatásokra, és mindig más felnőtté vált. Tehát nyitottá, nem kirekesztővé, önmaga teljességét megőrülővé. Tehát az jó, hogy preventíven gondolkodunk, és nem a terápiában, aminek újra kell építeni azt a teljességet, ami egy gyerekben mindig megvan. Csak a környezet és a társadalom veszi el tőle ezt a teljességet.
És hogyan lehet ezt, hogy vannak elvárások szinkronba hozni, hogy ez egy egészséges legyen? Csak annyira feleljek meg az elvárásoknak, ahogy még nem tesztem fel. Tehát engedjük, hogy önazonos tudjak lenni.
Én azt gondolom, hogy ez a terápia nem csak az egyénre vonatkozik, hanem a társadalomra is. Azért fontos, hogy ilyen egyének legyenek, hogy visszahassanak a társadalomra, a társadalomnak is másként kellene működni. Sokkal több szabadságot kellene adni, sokkal inkább el kellene fogadni a sokszínűséget, mint a világ természetét.
Hát ez sok munkahelyen ez a minőségbiztosítás is áll, szerintem. Egymást kell minősíteni a dolgozóknak, és ebből azért nem igazán a harmónia, meg a megoldás, inkább a múltból viselkedések. Gondolkodok. Nem?
Hát nekünk igaz, amikor maga az egész minőségbiztosítási rendszer, nem az emberi tényező, hát nem emberi létminőség és az a munkahelyi belüli kapcsolatrendszer és az ügyfelekkel való vagy kapcsolattartás minőség, és nem az számít, hanem sok minden egyéb másról.
Igen, azért van olyan minőségbiztosítási rendszer, mondjuk a dialógus alapú minőségbiztosítási rendszer, ami arról szól, hogy nem egy sémát nyomnak rá valamire, hanem ők maguk alakítják, hogy mik a fontos minőségek,
hát,
hogyan.
Hát igen, ez kreatívnak lehet lenni, ahol ezt meg lehet
tenni. Tehát mindennek van alternatívája. De mindennek van alternatívája.
Papíron nagyon szépen lepapírozzák végül is, ami a nagy elvárás, hiszen fejpénzek múlnak ezen, hogy mit kapnak meg, és ezt le tudják papírozni azért. Annyira azért, csak éppen ez hogy véleményt kell egymásról nyilvánítani, ez azért teremt konfliktus helyzeteket ott a mutatásra között. Szerintem meg a munkamorába. Szerintem. Ezért kérdeztem, hogyha ezt úgy kívül űzi az ember, akár úgy, mert itt a városban nagyon sok ilyen lehetőség van, még ingyenesen is, itt a színházban is, meg egyházában is, meg a városban nagyon sok kínálás van, hogy én is azt mondom, hogy aki ezeket a lehetőségeket megkapja, olyan nagyobb esélye van, hogy az élet gyönyör részét is érti, nem csak a szörnyűjét, ahogy a
és gyerekeknél milyen típusú problémákkal küzd a gyerekeknél alkalmazzák a
műtetet? Hát akár mondjuk valamilyen trauma feldolgozására, akár ilyen neurotikus zavarok, tehát ilyen viselkedés problémák, amik most ez a külvilágnak a minősítése, hogy oda küldik, hogy javítsuk meg a gyereket. De hát nem így lesz megjavítva a gyerek, hanem úgy lesz megjavítva, hogy kap valami olyan fajta látásmódot, amiben másképp tud viszonyulni ahhoz, ahogy a világ hozzá viszonyul. Meg arra, hogy hogyan fogadtassa el magát a külvilágra. Arra segítünk, arra tanítjuk meg. Hogy az egyediségét azt képviselni tudja, ne próbáljon meg beletörni a barlangba.
Az iskolarendszer erről szól, hogy uniformitás.
Hát lehet más iskolarendszert is csinálni.
Hát az a cél, hogy akkor odaéljük.
Azért mondom, hogy mindig van alternatíva. Csak hogy nekünk kell tudomásul venni, hogy van alternatíva, és lehet. Tehát a legszörnyűbb.
Mert nem csak úgy van ártatlan is lehet, hanem ezt nekünk kell tenni. Tehát nem másodban várjuk. Tehát amiről tudjuk, hogy kreatív módon tudjuk, hogy hogyan kellene, akkor aki teheti, neki kellene állni és dolgozni azon, hogy úgy legyen. Tehát nem kívülről várni a csodát, hogy majd valaki csinálja.
A csodák egyébként tényleg ott vannak, mert én magam is tudom, ugye most a gyerekkönyvvel dolgozom, hogy nagyon sok lehetőség van, mert ugye mindig hiszem, hogy háznak is a programjai, és ajánlható is. Csak mindig arra hivatkoznak, hogy mert annyi mindent kell csinálni, hogy nem fér az idejét bevegni. És akkor mondom, hogy a egyik oldalról folyton panaszkol, hogy hú de rossz, meg nehéz, és amikor tetszett ezt mondani, hogy kérdezzük meg, hogyha a következő pillanatban meghalnék, akkor is azt csinálnám. Hát nagyon sok ember meglepődne, ezek után föl fogom tenni, teljesen más, akkor valami nagyon rossz utóbb van, vagy nagyon kényszerpályára raktál, nem? De azért jó, hogy vannak ezek a lehetőségek, mint amit a Martika is csinál, az emberekért, meg itt a városért, hogy olyan sok lehetőség van, ahova ha az időket adjunk, hogy maga is adta nekünk, akkor az egy pozitív lehetőség, amiből aztán utána kezdhetünk bele valamit hallgatni.
30 év alatt mi a tapasztalat, hogy az akadémikus orvoslás, hogy röviden így fogalmazok, hogy ő fogadja a művészetterápiás tevékenységeket. Van ebben valami előremutató fejlődés a 30 év alatt? Van nyitás részükről? Mert szerencsére hallottam, hogy bizonyos osztályra bejutni is. Tehát, hogy kórházi keretek között a teret a művészetterápiának. Ez most megint személyes, hogy saját személyes.
Az akadémiai orvoslás az nagyon rossz helyzetben van. Finanszírozás miatt, és a finanszírozási kényszerek miatt mondjuk a rendszerváltás pillanatában volt 15 pszichoterápiás osztály az országban, most van 3. Tehát az első, amit megszüntetnek, az ez a csak beszélni. De a problémák ettől nem szűnnek meg, áttevődtek tulajdonképpen a szociális területre, és hogy elkezdődik a szociális területen a válaszadás kidolgozása erre. Tehát elkezdtek olyan közösségek létrejönni, akik gyógyító módon tudnak, és nem terápiát, tehát nem egészségügyi intézményhez kötődnek. Az akadémiai orvoslásnak egy nagyon erőteljes hierarchiája van. És ott még mindig hiányzik az a szemléletmód, hogy a betegnek lelke is van. Tehát ezzel mindenki nap mint nap tud találkozni, hogy az orvoslás tárgyként kezel embereket, és nem veszi észre, hogy ha egy pszichoszomatikus szemléletben gondolkodna, tehát látná azt, hogy a testi tüneteknek milyen pszichés összefüggései vannak, és hogy akár a pszichés vonatkozásra, ha válaszol, akkor hogyan változik meg a testi összefüggés. Tehát ez benne lenne a képzésben, de nincs benne a képzésben. Tehát ettől nagyon rossz a helyzet. De azért érdekes, mert a német nyelvű képzésben benne van a pszichoszomatika. Mert a német társadalom elvárja, hogy tudja ezt az orvos, a magyar orvoslásban nincs.
Ezt akartam mondani, hogy én középső gyerekkel Németországban küldi az orvos mesterségek, és ugyan tanulja is mondja, de egy ugye, de ő ezt már készült, ott így egységben kezelik. Ott nincs az, hogy most vélet az orvod, akkor elégettem azt a veret a orvodba, és onnantól kezdve kész. És hogy nem az enyém a probléma, hanem valaki máshoz menjél, hogyha bajod van, ott egységben is teljes egészében kezelik. Ő szerencsére ezt tanulja ki.
Hát előbb-utóbb csak elérünk mi is Európába, és akkor...
Csak feszült majd akkor, hogy ez is nőhet az orvosnak lesen, és most végem azt mondom, hogy közeljába se lesz.
Hát ez a nehéz, ezek a döntések.
Hát igen, mert az a nagyon nagy baj, hogy ő jön ezzel a viszonyulással, jön ezzel a felkészültséggel, szándékkal, szemlettel, tehát ő benne minden megvan ahhoz, hogy ezt így, és akkor közben pedig egy ilyen csőbe akarják, mert akkor most nem hagyják más így. Az nagy baj akkor.
Hát nálunk is azért nem orvosi perken belőle ezek a külön-külön léteznek azért pénzes terápiak. Az vannak ilyenek. És külön választva. Tehát nem, hogy én úgy képzelem ezt a közösséget, ahonnan tettek lenni, ahol ezt mind meg tudják mutatni neki, hogy ilyen lehetőségek vannak. Ezzel szemben ki, mintha, vagy ajánlanak neki, akkor abban megpróbálja belefóstolni, hogy hátra bejön. Nem?
Hát igen, ez van, hogy a művészetterápiát se komplexen csinálják, hanem egy-egy ágyat
igen,
csinálják.
Igen.
És hát nagyon nagy gond, hogy a hozzáférés az nagyon nagy mértékben anyagi kérdés.
Igen.
Holott nekem van egy olyan vízióm, hogy akár a pedagógus képzésben, akár orvosoknál voltunk, ugye, de még tehát minden emberekkel foglalkozott benne a szociális munkásoktól kezdve, bár szegények is azt sem tudom, hogy lassan elfogadják, hogy kellene, vagy visszaképzés, vagy hogyan, amiket hallok. Tehát az végtelen fontos lenne, hogy az emberekkel foglalkozó képzésekre be kellene vinni, beemelni ezt a szemléletet, ezt a tudást, és teret adni annak, hogy éljenek, legalább tudjanak róla. Mert akkor már valószínűleg egy pedagógus is sok mindenben másképp viszonyulna a saját tevékenységet, a gyerekeket.
Hát kérdezte, hogy hogyan az akadémiai orvoslás hogyan viszonyul. A terápiás protokollban a művészet terápia nagy szerepel.
Pedig számtalan, hát megtapasztaltuk már mi is, hogy adott esetben most itt magunk között vagyunk, mondhatom, hogy egy benti akadémiai orvoslási folyamatban másfél-két évig valaki megszenvedte azt, hogy nem tud előre jutni, vagy adott esetben rosszabbodott az állapota, és akkor eljön egy őszinte szó személyes beszélgető szolgáló, azt pedig még nem is művészetterápia, csak a saját személyiségére ott van vele valaki, aki ő ráfigyel és ráhangolódik, és létrejön egy gyógyító terápikus kapcsolat. És adott esetben ez pár hónap alatt ott tartalmasan nem tartott addig. akkor ráadásul, amikor tudtuk még művelni, hogy a mi múltunkban én nagyon szeretném, hogyha tudnánk csinálni, mert a Playback Színházban is rengeteg minden fantasztikusan meg lehetett oldani. És ez is egy nagy vágyam, hogy újból, azért is többek közt szerettem volna, hogy a László most itt van, és újból egy kicsikét a köztudatba is bedobjuk, hogy hátha lenne rá újból igény, mert ez ugye emberek is kellene, akikkel, mert van az egyesetem belül szakemberünk, aki össze tudná fogni a társakat is elindítani. Csak hát ezt kellene neki partnerek, akik önzetlenül időt, életüket oda szánják, hogy akkor képződnek annyira, hogy utána alkalman kész. Mert ezek évekkel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt még rendszeresen volt, csak itt a Babisban is ilyen előadásaink, egy máshol meg mentünk közösségekbe. És nagyon-nagyon sok mindent lehetett oldani, akár egy este alatt egy-egy beugró közönségből beugró személy, ha vállalta a szerepben a belépést, a játékba, utána azt mondta, Istenem, ha 20 évvel ezelőtt megtörtént volna, akkor egészen másképp alakult volna. Hát, döbbeneteket tapasztaltam, hogy egy este alatt is tudnak megnyílni olyan kapuk, amiből aztán nyílik a többi.
Hát ez az a személyes kapcsolatot gyógyítás, amiről a legelső mondat szó. Amit most nem találtam ebbe a felsorolásba, amiket csinálnak, az a természettel való kapcsolat. Úgy azt rátiálják.
Hát az így direkt módon nincsen benne a művészetterápiás, de vannak olyan művészetterápiás alkalmazások, hogy mondjuk önismereti túra, és hogy a természetben és a különböző természeti helyzetekben megélt élményeknek a feldolgozása. Tehát van ilyen alkalmazás a művészetterápiás szempontjából.
Tehát láttam ilyet a tévében például, hogy a kint a patak mellett terápiálnak.
Hozhattam volna olyan aktív zeneterápiás részt, amit például a Béla műhely kínál, hogy áll egy társaság egy folyóban, és a folyón zenél.
Azt mondtam, hogy látom ilyen tévében.
Tehát, vannak ilyen alkalmazások, hogy a részekterápiában.
Ennek lehetne egy eszközetére a természetfotóterápia. Az is. Ki kéne találni.
A fototerápiát nem is tettem bele, jó, hogy mondja. Hogy...
És itt
szokott
lenni nagyon sok szétszerűen.
Most próbáljuk megszerezni, ha sikerül elérnem a naturalatosokat, akkor talán megkapjuk a jövő évén, ami most a kiállítás alatt, vagy a Nemzeti Tudományi Múzeumban állítják ki először a hét természetfotójászó kiállítást.
És
Hát a 30 év alatt körbejártuk az országot. Tehát Sopronban, Győrben, Újszászon, tehát tulajdonképpen régiónként csináltunk képzéseket, most éppen Pécsen csinálok képzést.
Zeneterápia képzés és valahogy tudom.
Igen.
Zeneterapeuta képzés.
Igen. Én komplex művészetterápiával foglalkozom, de van zeneterapeuta képzés, igen, a Zeneterápiás Egyesület keretében.
Egyszer a zeneiskolában volt ilyen zeneterapeuta, tartotta, és ez a közösszemélés, és én azért jelentkeztem olyan lelkesen, hogy biztos, hogy tudnánk közösen zenélni, hogyha most ez arról lenne szó. Nagyon egyszerű, ha eszközöket hozott a és tényleg negyed úr eszeklik csak, hogy mi ez a terapeutaság, gyerekekkel foglalkozik elsősorban, és mi felnőttként mondta, hogy aki szívesen zenéne közösen, hogy milyen jó lenne. És nagyon jó sikerült, és ő mondta, hogy neki is ez egy hatalmas élmény volt, mert ő ugye a gyerek oldalt tanulta, és hogy tényleg, hogy a mindenkiben benne van az egyénisége, tehát nincs két egyforma összejövetelese, vagy amikor erről beszél, mert mindenkiből más tár ki, és ahogy reagál, vagy felmere állni, vagy nem, vagy hogy áll fel, vagy táncol-e közben még a... és ugye többi ott adja tiszteletbe esetleg, amikor ő zenél jobban, akkor a többi csak alá fest, szóval annyira szenzációs jó volt, hogy én munkahelyeken is időnként ezzel vezetem, hogy zenéljük egy barnag nélkül.
Kreativitás a mindenhol szükség.
Igen.
Nálunk Szexárton az nagyon nagy szerencse, hogy a CFI-án helye van a művészet terápiának, ez nagyon jó dolog. Most csak azt kérdezem, látjuk, hogy András vagyunk? Igen. Rajtad kívül innen Szexárból van, aki képződik a komplex zeneterápiás.
Igen,
mert ez nagyon-nagyon fontos, mert ezt kell fognunk. Tehát, hogy kihozni a pszichiátria falain kívül is, az a kérésem, hogy ebben ti tudtok segíteni, hogy ha van kapacitásotok rá, akkor kellene az embereknek ezzel segíteni, hogy ha készek vagytok arra, hogy majd csoportot indítani, vagy meghirdetni a szolgáltatásokat, a mentálműhely szívesen ad keretet. Csak nálunk, ami tud működni, az, és ez nem elvárható, azt nem várhatom el, hogy mindenki, mert ugye egy ilyen szolgáló szervezet vagyunk, hogy mi tesszük ingyen a dolgokat, viszont azt tudom mondani Magdita nevében is, hogy a Babics abban tudnak Magdikán keresztül segíteni, hogyha fizetős, de az, hogy érzékenyítő, ízelítő foglalkozást tartani, hogy először is az embereknek legyen minél nagyobb számban tudása, hogy mi mindenre tud jól lenni, milyen típusú csoportokat tudnák indítani, ahhoz mi, hogy bevezessük az a mentálműveinek, hogy segítsük benneteket hozzá, hogy alakuljon csoport, és azt viszont már akkor a Babicson keresztül, hogyha hely kell hozzá, akkor biztos, hogy szívesen. Mert ami fizetős, az már a libertünk, de nem tudjuk.
Jó, meg beszéltünk is erről.
Jó. Tehát az már vigasztalul, ha vagytok kettel, mert akkor már egy
alkalom volt, akkor
ebben tudom. Mindig oka van annak, én nem szeretek egy órán sem úgy eltölteni, nem látom belőle, hogy mit tudunk a jövő számára felkínálni. Tehát én mindig szeretem látni, mit egy olyan papu nyílik, és de hát kellett most az, hogy számomra legkitelesebb ember legyen itt az országból, aki a komplex, és nagyon jó, hogy elmondtátok, hogy igen, zeneterápia, és az összes többi, a biblioterápia és a többi, külön-külön hallottok róla, de az, hogy ezt lehet, vannak emberek, akik ezt egyben komplexen is képesek úgy elsátítani, hogy tudnak alkalmazkodni az, hogy kinek minden van igénye, és nem csak egy irányban haladni, az nagyon jó dolog. Tehát nekünk most a látó megágyazta hozzá az utat. Kivé tudjuk figyelni ennek a fantasztikus lehetőségnek. És akkor én azt mindig azt mondom, hogy a cseppvája követ nem erejével, hanem azzal, hogy folyton esik. Hát ha elkezdjük apránként, cseppenként kitartóan kirelni is, meg betenni a nagy morfológiai mezőt, hogy van, és nagyon jó, és így is lehet egymásnak segíteni, akkor hát emberek olyanokért fizetnek ki, döbbenetes, hogy nem akarom elvinni, mondjuk, ha hallom, hogy mit érteket, mire kifizetnek, hát akkor, ha van egy ilyen terápiás lehetőség, és itt helyben tudjuk csinálni, ez ahhoz képest összenek ennek a díjjelzésen biztos. Na, most rákérdezek, hogy tehát, ha van egy ilyen csoport, akar indulni, mi a mit lehet mondani azoknak, akik érintettek tudnak lenni.
Hát mondok lehet, lehet csinálni úgy is, hogy pályázni, és akkor hát, pályázatból finanszírozni, hogy ne kelljen a résztvevőknek finanszírozni. Tehát mi csináltunk csoportokat, míg ameddig a pályázati rendszer nyitott és szakmai.
Hát ki ezért talált neki annak idején a bölcsőtől a bölcsességig, mert akkor ebben nagyon-nagyon sok mindent bele tudunk vonni. Aztán le is adtuk a kidolgozott projektjavaslatunkat, és akkor nagyon szépen sem. Nem baj, nem adjuk fel, csináljuk. Tehát azt mondjuk,
azért, ha már testőjös az úr, azért már hatítsek együnk el, csak fel a kapcsolatba, hogy kaptunk egy nem is sokan ilyen városi kitüntetést, a többet, nem tudom pontosan, hogy itt biztos sokan tudják, hogy mi volt ez,
amit a boldogság.
Aminek többek között tudják, hogy a Mesefesztivál is volt a városban, meg a kulturális életet megszárnak, tehát azért én azt mondom, hogy szexád az egy jó úton.
Hát halad,
meg azért azt mondjam, ha már becsöppentem a gyerekkönyvtár világába, hogy például én is ugye rájöttem, hogy a könyveken kívül még mi minden van a könyvtárban, hogy például nem régen volt nálunk a Boltizsári Edikon Mesterókeuta, és tulajdonképpen, hogy tényleg mekkora szerepe van már gyerekfoltó is, de felnőttek meg is írózott mesegyűjteményeim. 46. kötete jelent meg az Édikónak, én most a másodikat elkezdtem egy olvasni, hogy élőben is találkoztattam vele. Tehát annak az is tudja, hogy írózhatású lenni a mese világ. És ami nekem nagyon tetszik és új dolog, az a papírszínház. Hogy az is olyan, hogy aktív, interaktív is, maga, aki mesél, mert nem ugyanolyan, mint a vágozás, hanem ez már egy új forma, és hogy az is egy nagyon jó terápia forma is, meg egy új világ
a mesét se írtam bele, de beleértettem a videoterápiát. Mondtam rá, hogy most szombaton volt a Duna TV-n a Magyar Krónika műsorában egy komplex művészetterápiáról, egy riportos, 25 perces riport, ami elérhető a TV-nek a weblapján.
Nekem nem egy hogy a személyes véleménye, hogy bárki lehet művészettel a falukra, hogy mi szükséges a most. Tehát, hogy valaki mondjuk jelentkezik ebből a képzésre, akkor bárkit fölveszek, vagy van egy alkalmassági, azért szerintem nem mindenki az lesz, amit kigondol, hogy elvétek egy iskolát, tehát
nálunk nincs belépési kritérium, mert úgy gondolkodunk, hogy a kilépésnél kell mindenkinek megtalálni, hogy a saját személyiségével mi az, ami összhangban, ez a művészetterapeuta terápia csinálni tudunk. És a másik, hogy abban gondolkodunk, hogy az emberek azok kompetensek, itt van saját
életben.
Nem az iskolai végzettségtől lesznek kompetensek. Ez egy hosszú képzési folyam, ez egy 3 éves képzési folyam, mert saját élményben benne technikai és elméleti szinten is szuperizó, tehát hogy egy hosszú felkészülés felé felül valaki, hogy
és van olyan fajta visszajelzés, mert én sem gondolom egyébként, hogy a szociális munkásnak segítenek, hogy pedagógusnak, hogy orvosnak, vagy mindegy, hogy milyen fordulnak, lehet, hogy minősítek, de azt gondolom, hogy tapasztalt. Igen, hogy nem biztos, hogy alkalmas arra feladatra, ami a gyógyítás volt az oltó.
Erre mondtam, hogy fordított logikában érdemes gondolkodni, azt megnézni, hogy ki kell tud dolgozni művészet terapeutaként, kiknek tud adekvát a terápiát csinálni. Tehát ne elére ne várjuk ki,
hanem
folyamatban juttassuk el onnan, hogy pontosan be tudja lőni, hogy kiknek csinálja a
Fordnám, amit azért pont én is így gondolom, hogy mindenkinek legyen meg a lehetősége, de azt gondolom, hogy attól függetlenül, hogy én is az szemületet adok, hogy mindenki alkalmasabb mindenre, de hogy tapasztaltam, hogy én sem.
van-e egyfajta visszajelzés egy-két ilyen komoly képzés végén, akkor is, hogyha van szupervízió, hát van olyan azon, kell, hogy legyen a visszacsatolás, vagy kell az egy olyan fajta ismeret, ahol belátja azt, hogy akkor ezt én tudom megcsinálni, vagy nem tudom csinálni, vagy ki kell tudom csinálni, egyáltalán tudom-e valakivel csinálni, valakivel képes vagyok-e rá.
Jó, tulajdonképpen, ha úgy gondolkodunk az emberekről, hogy képessé tesszük őket, akkor egy második szerint a rend válaszunk, mint akarja. És hogy alapvetően mi ebben gondolkodunk, hogy képessé válik az emberek, a másik meg, hogy nem statikus az emberek állapotokat. Tehát lehet, hogy valaki éppen nehéz helyzetben, tehát maga a terápiás képzés is felkészíti, illetve segít megoldani, és a végére eljutott oda, hogy rendezte a saját első kérdését. Rendezte igen, hogy valamit csinálni.
Hát meg a tanulásban is az évek során csatlakoztam voltam, és úgy, hogy kipróbáltam, elkezdtem, és azt éreztem, hogy az olyan nyögvenyelős lenne, és úgy gondoltam, hogy akkor biztos nem ez a fő feladat, ha most keresem azt, amit jobb tudok lenni. Én sok mindent kipróbáltam már. És szokták mondani mi időmben, hogy minden voltam már csak enteselő törkötényem.
Ennek az viszont eszem, ennek a társadalmi jelentősége jóval nagyobb, mint amit itt most elénk lett tárva, ugyanis a művészeti oktatástól kezdve a kreativitásra való felelési minden bele lehetne a dologba. Tehát gyakorlatilag a művészet, amilyen helyzetben most, amilyen síralmas helyzetben galériák, zárnak be, képző művészetet mondok, ki lehetne hozni a társadalmat ebből a síralomvölgyből, amiben most van, ebbe a igénytelen világok, pontos az, hogy nem csak gyógyítás céljára lenne használva, hanem az életvitel és a gyakorlatilag a társadalom egész a szempontjára fontosak. Mert minden jobb gyakorlatilag.
Van egy tanítványom, aki hajléktalanokkal csinál művészetterápiát, és kiállításokat csinálnak belőle, ami egy új társadalmi szerep és minőség a hajléktalanok életében, és ezen keresztül integrálódnak.
Van egy csodálatos könyv, ugye művész útja. És a magának van, hogy ez egy teljesen hétköznapi ember, aki egyáltalán nem gondolja magát művésznek, csodákat tud.
Hát ezzel egyik technika az önismerethez, amikor én is olvastam ezt a könyvet, hogy 21 napig legalább próbáld ki, hogy fél órába előbb kezdtem, hogy szoktál, és szelektálás nélkül egy három oldalas AP4-es oldalt írják el szelektálás nélkül. És én ezt meg is csináltam. Mai napig is megvan egyébként ez a beállmányom. És az első saját készítésű kis kötetem, amit így ismeretségükről ajándékoztam el, így kér ebből a kiponatot készült. Hát tulajdonképpen, amiket én oda betároltam magamnak, meg amit megfogtak, akik éreztem tőlem, vagy akkor éppen legjobban foglalkoztattak, azok olyan szép trukkolt formában mindenféle szavakkal együtt kijöttek belőle. De önismeretnek is nagy örökségek.
Hát a
személyes
és a
személy. Igen.
Amikor az meg
tud És az Erika író vétel megküzdve, két a kis első kis írásomat, de ott is én
azzal felhettük, hogy biztos, hogy folytattuk.
Igen.
Jó, hát akkor nagyon szépen köszönjük ezt a másti előadást, és akkor mondjuk a kérdésekből, a hozzászólásokból, az írásokból kiderült, hogy ugye megteszik jól, és mindenkit megfogott valamelyik oldala az biztos, hogy nagyon jó, hogy itt volt, és köszönjük még egyszer.
Én is köszönöm
és szépen. És időnyöm szeretnénk biztosítani. Köszönjük. 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 Köszönjük.
lesznek hivatalos dolgai is egyébként, és köszönöm, hogy átadom mindenkinek.
Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm.
És akkor holnap ugye tudjuk, hogy délután van az előadás, és akkor csütörtökön is kérdekel. Igen, de kell azokra, azokra is egy
korúak lenni,
amit csak délután is. Jó. És azért szóltam, hogy holnap este akkor így szabadok veled. Szeretettel várjuk mindenkit. Kint találkozunk, a jövő héten,
hogy a héten, hogy a héten, hogy a